Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Parlament újabb határozata Magyarországról. Minden Magyarországról szól Brüsszelben? Vagy csak a magyar sajtót olvasva tűnik így?
Igen, azt hiszem, hogy alapvetően, hogy valaki természetesen Magyarországra van kiélezve, ahogy én is, akkor azért feltűnő, hogy Magyarországban sokkal többet foglalkoznak, mint egy átlagos uniós tagállammal. De azért, hogyha a tényeket vesszük elő, akkor azt látni kell, hogy az Európai Parlament utoljára tavaly decemberben fogadott el határozatot Magyarországról, most pedig májust írunk. Ennek ellenére nincs még egy olyan tagállam, amelyik ennyit foglalkozni az Európai Parlament, ezt aláírom.
A legutóbbi információ az volt, hogy a tanács tartott egy meghallgatást a 7. cikk szerinti eljárásban. Itt mi került szóba, mit hoztak fel Magyarországgal szemben?
Az általános ügyek tanácsa tartotta, és normálisan minden elnökség tart vagy egy beszámolót, egy áttekintést arról, hogy hogyan áll ez a 7. cikk szerinti eljárás.
És ugye most a svéd elnökség van az Európai Unióban.
A svéd elnökség, és ők meghallgatást tartottak egy napon Lengyelországgal és Magyarországgal, és érdekes egybeesés, hogy mind a két ország esetében ez volt a 6. meghallgatás, az eljárás, a 7. cikk szerinti eljárás megkezdése óta. Ez Lengyelország esetében egyébként 2017 óta tart már, tehát 6 éve, Magyarország esetében meg 5 éve, tehát átlagában lehet mondani azt, hogy minden évben van egy meghallgatás. Ennek ellenére, és ezt látjuk, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy mi történt azóta, érdemileg semmi előremozdulás nem történt, időről időre előveszik a minisztereket, a lengyelek egyébként el se küldik a miniszterüket szándékosan, csak a nagyköveti szinten vesznek részt.
Magyar oldalról most részt vett Varga Judit.
Magyar oldalon Varga Judit rendszeresen részt vesz, és tulajdonképpen megismétlik ugyanazokat a kérdéseket, 13 ország föltette az aggályaival kapcsolatos kérdéseket. 2018-ban az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, az ügynevezett Sargentini jelentést, ami egyfajta idézőben mondva, hogy vádirat Magyarországgal szemben, hiszen 12 főpontban találták Magyarországot, mondjuk így, hogy bűnösnek az Európai Parlament, de a tanácson belül az eljárás továbbra is egy helyben topog, hiszen ahhoz, hogy előre lépjen, a tanácsnak meg kellene állapítani azt, hogy az Európai Parlament által felvetett aggályok valósak-e. Márpedig az, hogy Magyarországon rendszer szinten veszélybe került, hogy ennek a kockázata megvan, a jogállamiság. És most az történik igazából, hogy ezeket az ellentmondásos lépéseket mindegy katalógus csinálnak belőlük, fölteszik őket, és aztán utána megállapítják azt, hogy hát továbbra is sem szűnt meg az eljárásra okot adó helyzet, ezért folytatjuk az eljárást, miközben Magyarország ugye meg azt mondja, hogy ennek itt semmi értelme, 5-6 éve ugyanott tartunk, és nem történik semmi érdemi dolog. Érdemi dolog az lehetne egyébként, hogyha a tanácsi soros elnöksége vállalnának az ódiumát, hogy vagy ajánlásokat intéznek konkrétan a tanács nevében az országhoz, az egyes Magyarország és Lengyelországhoz, ez nem történt eddig meg, és akkor azokat adnak határidőt, hogy ezeket teljesítsék. És utána lehetne egy szavazást tartani. Ahhoz, hogy a procedúrában tovább lehessen lépni, a tagállamok 4/5-ének a szavazata szükséges. Tehát 4/5-ös többséget kell ahhoz fölmutatni, hogy a 7. cikk szerinti eljárásban tovább lehessen lépni Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Ez nem tudom, hogy megvan-e, ugye ez egy változó képlet, volt pillanat szerintem, amikor megvolt, lesz is ilyen pillanat, amikor meg lesz valószínűleg. Ennek ellenére egyetlen egy tagállam, mint elnökség sem vállalja annak az ódiumát, hogy ezt a procedúrát tovább vigye, ezért ott tartunk igazából, hogy még csak a lépésről lépésre se közelítünk. Arra jó ez az egész eljárás az Európai Unió számára, hogy nyomás alatt tartsa az Orbán kormány folyamatosan 7. cikk szerinti eljárás oldaláról, anélkül, hogy érdemi lépés történne.
Fönnáll az a veszély, hogyha szavazásra bocsátják Magyarország vagy Lengyelország ügyét, és ott ez az ügy elbukik, akkor utána nem is lehet tovább vinni a 7. cikk szerinti eljárás. Tehát ez a kockázata ennek a lépésnek?
Én úgy gondolom, hogy az egyik ok, amiért egyik elnökség sem fog bele abba igazából, hogy megkockáztassa egy ilyen szavazást, hogy attól tartanak valóban, hogyha az a szavazás nem hozná meg az eredményt, ugye a 4/5-ös többséget, akkor gyakorlatilag Orbán Viktor másnap nyilvánvalóan a magyar parlamentben azt mondaná, hogy papíron van arról, hogy mostantól kezdve Magyarországon semmiféle jogállamisági probléma nincsen.
Beszéljünk egy kicsit az elnökség kérdéséről, hogyha már szóba került az eljárás nyomán. Az elmúlt napokban felmerült, hogy aggályok fogalmazottak meg Magyarország elnökségével kapcsolatban. Hogyan működik az Európai Unióban ez a rendszer, ez a soros rendszer? Előfordulhat tényleg az, hogy Magyarországot megfosztják attól a jogától, lehetőségétől, hogy egy fél évig az EU elnökségét töltse be?
Elvileg nem lehetetlen a dolog egyébként, de én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ennek szinte zéró az esélye. Ez az lenne szükség megint elsősorban, hogy a tanács, tagállamokról van szó, azt gondolja, hogy a magyar elnökség és utána következő lengyel elnökség valóban tekintettel a évek óta folyó jogállamisági küzdelmére. Ez a két ország nem tudja garantálni az uniós értékeknek az érvényesítését az elnökség alatt, nem tudja a tanácsi munkát összeférhetetlenség nélkül működtetni, ezért úgy gondolnák a tagállamok, hogy megérhet arra a helyzet, hogy esetleg valamilyen más megoldást találjanak. Más megoldás is van egyébként, mert elképzelhető az, hogy a trió elnökség azt jelenti, hogy három egymás követő elnökség, ami 6-6 hónapig tart, ezek általában közös programokat hoznak létre, tehát hogy a kontinuitást, a folyamatosságot biztosítsák. Magyarország esetében ez már régen is ez volt, hogy Spanyolország, Belgium és Magyarország alkot egy triót, és egyébként van lehetőség, hogy Spanyolország és Belgium mondjuk nem 6-6 hónapig, hanem 9-9 hónapig töltené be az elnökséget, arra az időre Magyarországot pedig félretennék. Ez az elmélet.
De
ez
itt sem elvennék az elnökséget, hanem csak elhalasztanák egy bizonyos időre.
Az elhalasztása megfelelő szó, tulajdonképpen kiütnék a nyerekből mondjuk erre az időre Magyarországot, és úgy gondolják egyébként sokan, hogy ez egy addicionális eszköz lehet az Európai Unió kezében arra, hogy Magyarországot és Lengyelországot arra kényszerítse, vagy arra ösztönözze, inkább azt mondja, ösztönözze, hogy beálljon a sorba jogállamiságot illetően is, tehát hogy felszámolja azokat a problémákat, amelyek ugye most már évek óta az asztalon vannak. Tehát úgy gondolják, hogy ez az elnökségi dologgal is lehetne kicsit revolverezni ezt a két országot.
Ez csak egy szimbolikus lépés lenne, mint hogy maga az elnökség posztja vagy időszaka is csak egy szimbolikus vezetést jelent, jól gondolom?
Úgy gondolom, hogy kevesebb befolyása van, mint azelőtt volt. Itt a lisszaboni szerződés, mert 2009. december 1-én lépett hatályba, az egy fontos választóvonal volt. Bevezetett két intézményújítást, ugye akkor hozták létre a külpolitikai főképviselő posztot egyfelől.
Tehát egységesebb lett az EU diplomáciája, igen, külpolitikája.
Igen, és az Európai Tanács élén külön elnököt jelöltek. Most ennek ellenére, és ezzel együtt, az elnökségeknek mindig nagyon fontos szerepük van, hiszen gyakorlatilag ők a tanács és a tagállamok, egyébként végrehajtó hatalmakról van szó, jogalkotóként szerepelnek. Tehát mint kvázi parlament egyik házaként működnek az Európai Uniós hatalmi rendszerben. Ami azt is jelenti, hogy itt az irányítást, a jogalkotási munkát az elnökség vezeti. És ez nem csupán szimbolikus dolog, az elnökség feladata az, hogy a különböző asztalon lévő az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatokról, rengeteg ilyen van egyébként, több száz, a különböző tanácsi formációkban a kompromisszum útját egyengesse. Magyarán azt, hogy legyen egy közös álláspont valahol, egy ponton, hiszen ha nincs közös álláspontja a tanácsnak, akkor elakad a jogalkotási munka, a másik, fogalmazunk így, a másik háza az Európai Uniós törvényhozásnak az Európai Parlament, ami saját jogán is egyébként egy jogalkotó szerv, ők is részt vesznek ebben, és egy ponton, amikor mind a kettőnek megvan a közös álláspontja, saját belül lefuttatják a saját rendszerükön belül a jogalkotást, akkor még mindig nem ér véget ezzel, hiszen a kettőt össze kell egymással csiszolni, a tanácsot és az Európai Parlamentet a kérdések nagy részében. És ebben például a trilógusok, tehát a háromoldalú egyeztetésekben a mindenkori elnökségnek óriási szerepe van. Tehát az elnökségnek nagyon fontos szerepe van, de az igaz, hogy az elnökségnek a politikai szerepe szerintem jelentős mértékben csökkent, politikai szerepe és súlya, mindenkori elnökségeknek, viszont a jogalkotásban az elnökségeknek, a soros elnökségeknek nagyon fontos szerepük van továbbra is.
Hogyan látod most ott Brüsszelben? Milyen véleményeket hallasz? Előfordulhat az, hogy megszavazzák, döntenek úgy, hogy Magyarország kimarad a soros elnökségi körből?
Én úgy gondolom, hogy ennek elég minimális az esély erre, több okból is egyébként. Nem csak azért, mert Magyarországgal olyan sokan szimpatizálnának a tanácsban, tehát én úgy gondolom, hogy sokan, például a német európai ügyi miniszter is azt hiszem jelezte, hogy erős kételjei vannak az iránt, hogy Magyarország képes lesz-e megfelelni az elvárásoknak, de ez ugye ez egy vélemény, ezt nem feltétlenül követi akció. A svéd miniszter, aki ugye most éppen hivatalos pozícióban van, viszont tulajdonképpen lesöpörte az asztalról ezt, amikor erről kérdeztük. Tehát valószínűleg ez nem is fog megtörténni, már csak azért sem, mert ezek a rotációs elnökségeknek a rendszere ki van alakítva. A magyar elnökség felkészülése elég előreadott állapotban van, tehát úgy gondolom, hogy kicsit már késő is van arra, hogy megállítsák. És én úgy gondolom azt is, hogy egy számos tagállam úgy gondolja, attól tart, hogy ez egy veszélyes precedenst is teremtene. Ugyanis, hogyha ugye nincsenek a kritériumok pontosan kidolgozva, még arra vonatkozóan, hogy mikor nem töltheti be egy tagállam az elnökséget, tehát mi az a feltétel, ami megfoszthatja egy tagállamot ettől a gyakorlásától. Senki sem kívánja azt, hogy ez egy újabb frontot nyisson az Európai Unió, éppen akkor egyébként, amikor Ukrajna kapcsán minden korábbinál fontosabb az egység.
Ha azzal kezdtük a beszélgetést, hogy úgy tűnik, mintha mindig Magyarországról lenne szó Brüsszelben, akkor fejezzük is be azzal, hogy ismét Magyarországról lesz szó Brüsszelben, már pedig az Európai Parlamentben, amelyik egy határozatra készül.
Ez igazából az Európai Parlament részéről egy újabb, úgy mondanám, egy újabb kísérlet arra, hogy napirenden tartsa a magyar ügyeket. És ugye ennek része az Európai Parlament tulajdonképpen köti az ebet a karóhoz, az Európai Bizottságra különösen nyomást gyakorol annak érdekében, hogy Magyarország ne juthasson semmiféle pénzhez, még részleti fizetése sem, anélkül, hogy nem oldott meg minden feladatot. Ugye ez az a úgynevezett 27 szupermérföldkő. Tehát az Európai Parlament ebben a kérdésben nagyon szigorú álláspontra helyezkedik, maximalista álláspontba. Az Európai Bizottság nem feltétlenül fogja ezt a logikát követni, de az Európai Parlament azt mondja, hogy semmi pénzt Magyarországnak addig, amíg a jelenlegi helyzet Magyarország a demokrácia jelenlegi állapota van. Ez az álláspontjuk. És aztán van egy másik fontos megállapítás szerintem. Az Európai Parlament úgy gondolja, hogy ahelyett, hogy javult volna a helyzet a legutóbbi jelentés óta, ami decemberben volt, meg szeptemberben is volt egy parlamenti jelentés, szerintük a magyar demokrácia állapota és újabb tételeket is felsorolnak, ugye a tanárokkal kapcsolatban, a panasztörvény és egy csomó más dologgal kapcsolatban szerintük tovább romlott a helyzet Magyarországon, tehát semmi sem indokolja azt, hogy Magyarország esetében a gyeplőt lazábbra eresz az Európai Unió.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!